it.
Itt Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Grendorf Balogh Melinda evangélikus lelkésszel Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai vendégünket a stúdióban, Grendorf Melinda nagy tiszteletű asszony, evangélikus lelkész. Kedves Melinda, köszönjük szépen, hogy elfogadta ezt a felkérést. Olvasván a gyülekezeti honlapon történő bemutatkozását, úgy gondolom, hogy hallgatóink most egy csupa szív lelkészasszonnyal és édesanyával ismerkedhetnek meg. Miért is?
Az életemben nagyon fontos szerepet játszanak a Bibliában a szíves igék. Három mérföldkőhöz is hozzátartozik. Az első 2003-ban, amikor érettségiztem a Deák téri evangélikus gimnáziumban, akkor a Ballagási útmutató ige a példabeszédek könyvéből hangzott el, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ez az egyetemi évek alatt is végigkísért engem, az íróasztalom fölött volt kirakva ez az ige, és mindig ehhez tértem vissza, amikor döntéshelyzetek elé kerültem. A második nagy mérföldkő az életemben a lelkész szentelésem volt 2009-ben, akkor a 139. Zsoltárból a Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, ez az ige volt a vezérigém, és nagyon fontos volt számomra, hogy úgy készüljek a lelkészi szolgálatra, hogy Isten elé tegyem le mindazokat a terveket, szándékokat, amit én úgy éreztem, hogy tőle kaptam, de szerettem volna az ő oltalma alá és az ő ellenőrzése alá betenni, hogy tényleg tőle vannak ezek a szándékok és ezek a tervek. És a harmadik ilyen szíves ige, ami meghatározza az életemet, az viszonylag friss. A Lukács írása szerinti evangéliumban olvashatjuk, hogy ahol a kincsed van, ott van a szíved is. Ez az ige akkor hangzott el, amikor itt angyalföldön beiktattak engem másodlelkészi szolgálatomba. Ez másfél évvel ezelőtt volt, és akkor úgy készültem erre az alkalomra, hogy az Esperes úrtól is kértem, hogy erről prédikáljon nekem. Az iktatás alkalmából, illetve én magam is ezzel az igével készültem a gyülekezetnek.
Az életútját tehát meghatározták ezek a szíves igék, mint mérföldkövek. Lát ebben valami tervezettséget?
Azt gondolom, hogy a Szentírást úgy kell olvasnunk, hogy keressük az Isten tervét velünk. És hogy nőként nekem mindig nagyon fontos volt az emóció, az érzés, de a Szentírásban ugye nagyon fontos az, hogy a szív nem csak az érzésnek a központja, hanem az akaraté is, a döntésé is, és az észé is. Tehát a szív egy ilyen komplex dolog. És hogy mindig azt éreztem, amikor a Bibliát olvastam, forgattam, többször is úgy elolvastam a Szentírást, egyrészt, hogy a teológián kötelező volt, másrészt önszántamból is, a saját lelkiépülésemre is, hogy mindig próbáltam azokat a dolgokat, azokat az igéket jobban elsajátítani, a saját életemre alkalmazni, amelyek úgy éreztem, hogy a női mi voltomban is megerősítenek. Komoly kérdés, amikor az ember lelkészi szolgálatra készül. Én 17 éves koromban kaptam az elhívást Istentől erre, de azért nagyon sok kétség volt bennem, mert a környezetemben nem mindenki támogatta a női lelkészséget. És hogy a belső-külső elhívás egyaránt fontos, hogy meglegyen abban, hogy az ember tényleg hitelesen tudja szolgálni Istent, és az, hogy nő vagyok, ez nekem egy külön kérdés volt mindig, hogy nőként, aztán tudok-e szolgálni feleségként, édesanyaként is ugyanúgy a gyülekezetet, ahogy Isten várja tőlem, vagy pedig valaminek az áldozatává válik. Úgyhogy próbáltam így olvasni az igét, és a mai napig is így keresem Isten akaratát az életemben.
Hívő családból származik, és ilyen korán elhívta az Úristen lelkészi szolgálatra, 17 éves korában.
A szüleim templomba járó emberek, de nem tudatosan hívő keresztjének. Nagyon érdekes ez, mert édesanyám egy kis vidéki faluból származik, Csőváról, és engem 3 hetes koromban megkereszteltek. És nekem ez azért nagyon fontos, mert ma már szinte nincs is ilyen, hogy valakit 3 hetes korában megkeresztelnek. És ráadásul ugye egy vidéki kis templomról beszélünk, ami viszont abban az időben, a 80-as években nem lehetett kifűteni, és nem is volt lehetőség arra, hogy engem templomban kereszteljenek, tehát engem tulajdonképpen a gyülekezeti házban kereszteltek meg, de nekem ez egy akkora megerősítést adott, hogy szüleimnek ez fontos volt akkoriban. Most is fontos, csak mi nem ugyanúgy éljük meg a hitünket. Illetve még az is ez azt gondolom az életemnek és az Isten tervének egy fontos állomása, hogy édesapám és édesanyám ökumenikus házasságban élnek, mert édesapám katolikus, de megegyeztek, amikor összeházasodtak, hogyha a lányuk születik, akkor evangélikus lesz, a fiúk pedig katolikus. Egyébként utána született 3 öcsém, akik mindegyik a katolikus egyház szertartása szerint lettek megkeresztelve. Ebben azért mindig egységesek voltak, hogy fontosnak tartották a hitre való nevelést, és engem is, amikor 6 éves lettem, beírattak iskolai hittanra, akkor éppen volt rá lehetőség, akkor volt ugye a rendszerváltozás, és utána bekapcsolódtam a gyülekezet életébe, és eljutottam a Dáktéri Evangélikus Gimnáziumot, a 8-osztályos részen tanultam, tehát, hogy ifjúságom idejét átjárta az ige hallgatás és az Isten közelségében való élet. Tehát ebből a szempontból azt mondhatom, hogy nem volt ilyen kritikus időszak az életemben, amikor elhagytam volna az evangélikus egyházat.
Lehet valami konkrét eseményhez, esetleg szentírás igéhez kötni az elhívását a lelkészi szolgálatra?
A megtérésem egy folyamat volt, és én kicsit ehhez próbálom így kapcsolni. A lelkészünk, én Pesszentlőrincen nőttem fel, és akkoriban az ifjúsági órát a parokus lelkészünk, főleg Győri Gábor vezette, és egyik alkalommal ugye mi atyánk sorozatot tartott, és arról prédikált nekünk, hogy mit jelent számunkra az a kérés, hogy legyen meg a te akaratod, és hogy tulajdonképpen az ember végső célja az kell, hogy legyen Isten előtt, hogy az Isten akaratát teljesítse az életében, és hogy tudjuk-e hátratenni a saját akaratunkat. És akkor nekem 16 évesen ez egy akkora felismerés volt, hogy én addig azt hittem, hogy én az Isten akaratában élem az életem. És amikor tényleg lelkészünk felsorolt az összes életterületet, amiben tényleg alá kell állnom az Isten akaratának, akkor rádöbbentem, hogy még vannak hiányosságaim. Előtte is már évekkel korábban minden nap olvastam a Szentírást, tehát, hogy nem úgy volt, hogy valami hirtelen nagy változás az életemben, de mégis akkor volt az az élmény, hogy éreztem, hogy az Isten akkor nekem is hozzám szól, és hogy a hiányosságaimat ott szeretnék kipotolni azon az alkalmon, és akkor sírással és könnyek között kértem Istent, hogy segítsen formálni abból a félkész állapotból egészszé, és aztán az egész életemben formáljon tovább, ami ott volt, vagy abban az állapotban engem elért az ige, és utána értelemszerűen ugye az ember, hogyha tudatosan hívő keresztje lesz, és már előtte is igeolvasó volt, akkor keresi az Úristen tervét az életével. Nekem nagyon jó iskola lelkészeim voltak a Deák téren, Pintér Karcsi bácsi, Cselowski Ferenc, Esperes úr, most az Egyház megyében ő vezeti a lelkészeket, és mindig úgy felnéztem rájuk, és mindig úgy éreztem, hogy nagyon sokat adnak ők is nekem, és azt éreztem, hogy nekem tovább kellene adnom mindazt, amit én megtapasztaltam, és hogy ezt igazából lelkészként tudnám továbbadni. És a teológia is mindig érdekelt, és amikor oda került a helyzet, hogy választási lehetőség volt, hogy merre tovább tanulás, és akkor voltak területek, amik jól mentek a gimnáziumban, és hogy többen megkerestek a tanári karból, hogy erre meg arra a pályára, a matematikai vonalon szerettek egyébként volna tovább küldeni, és hogy itt meg ott tudják elképzelni az én életemet, akkor én mondtam, hogy én most az Úristen elé szeretném vinni ezt az egészet, és amikor 19 évesen érettségiztem, akkor egyedül az evangélikus teológiára adtam be a felvételimet, és akkor azt mondtam, hogy jelkérésnek is minősül, félig meddig én is annak ántam Istentől, hogyha most felvesznek, és sikerül az első évet abszolválni, akkor az hiszem, hogy az Isten akarata, ha pedig nem sikerül felvétel, akkor hagytam magamnak egy évet, hogy akkor elmegyek dolgozni, végig gondolom, hogy mi az, ami esetleg még az én utam lehet, és lehet, hogy az Istent másképp kell szolgálnom, de hogy biztosan őt szerettem volna, de mégis azt éreztem, hogy én túl sok minden volt mögöttem az evangélikus iskolának a közegében, amit úgy éreztem volna, ha ezt most így elengedem, akkor olyan kincseket engednék ki a kezemből, amelyeket az Isten rám bízott, hogy továbbadjam másoknak. És akkor így aztán sikeres volt az első felvételim, és jól mentek a tanulmányok is, így sikerült 5+1 év alatt, ugye nálunk úgy, hogy 5 év az elméleti képzés, és 1 év a gyakorlati képzés, így elvégezni a teológiát, és még egy rövid ösztöndíj is belefért ebbe a 6 évbe.
Jézus azt mondja a tanítványainak ott az elszáradt fügefánál, hogy és mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Melinda megkapta, sőt, duplán megkapta, mert a férje is lelkipásztor. 2 dudás egy csárdában, ugye nehezen szokott megférni, de 2 lelkész biztosan meg tudja osztani a feladatokat. Mi Melinda feladata? Gyülekezetben, és majd a családban is beszélünk róla.
Igen, a gyülekezetben viszonylag könnyen körülhatárolható, mert én vagy az ismeretségünk kezdete, milyen folyamatosak voltunk a teológián, kiderült, hogy körülbelül melyikünknek mihez adott az Úristen képességet, talentumokat, feladatot. Azt éreztük ott is, hogy én ha kisgyermekeket tudom jól megszólítani, már közösen táboroztattunk a teológiai évei alatt, illetve voltak ilyen gyakorlati modulok. Péter pedig az ifjúságot, tizenéveseket, illetve a huszonéveseket tudja jól integrálni a gyülekezetbe, vagy az adott közösségbe, amiben éppen szolgál. Illetve ugye azzal, hogy 8,5 évvel ezelőtt édesanyja lettem, egy más minőségű élet kezdődött meg az életemben, illetve egy más feladatok, és akkor végig gondoltuk azt gyülekezeti szinten is, hogy mit lehetne ebből úgymond jó értelemben kihozni, és akkor megszerveztük a gyülekezeti babamamakört, először meghirdettük, és utána az érdeklődőkkel együtt megszerveztük, és így valahogy ez így adta magát mindig, hogy az édesanyák, vagy a leendő édesanyák jöttek hozzám lelkipásztori beszélgetésre az alkalmakon túl is, akkor levélben a modernkor eszközeivel interneten keresztül több formában tartom velük a kapcsolatot, és ezekből már alakultak ki szép dolgok is, akár gondolhatok felnőtt keresztelő konfirmációra, illetve már gyerekek keresztségére, akik a babama körben jártak. Tehát inkább a családokkal való kapcsolattartás az, ami az én feladatom a gyülekezetben, az asszonyokkal és az ifjúság előkészítése, úgymond, mert hogy két korosztályban tartunk gyermekbibliakört vasárnaponként, abban én is szolgálok és felkészítek szolgálókat rá, és ifjúsági órát is tartunk az istentisztelettel párhuzamosan, és tematikus istentiszteleteink is vannak ezek közül, a családi istentisztelet, amely még az én feladatom, az előkészítése, meg a lebonyolítása, és e körül azért sok teendő van, mert ez egy ilyen komplex alkalom a gyülekezetünkben.
Nagyon sok gyülekezetben felélesztettek egy nagyon szép régi népi hagyományt, a baba-mama kör kapcsán kérdezem, komatálaznak. Van önöknél is ilyesmi?
Sajnos ez így klasszikus értelemben, hogy így megszerveznénk egymás között, nem. Ennek két oka is van, hogy azért többen költöznek ki a kerületből, és akkor csak már visszajárnak hozzánk, aminek nagyon örülünk, de van, hogy a babakma körül azért lekopnak néhányan, de a vasárnap istentiszteletre még meg tudják oldani, és jönnek, de azért van jó példa is rá. Illetve azért az sajnos gyülekezeti közegben én nagyon érzem, vagy legalábbis lehet, hogy a miénkben érzem, vagy rosszul tapasztalom, hát ráerőltetni a személyes kapcsolatokat nem tudjuk az emberekre. Tehát vannak spontán kialakuló természetes barátságok, de akkor az általában úgy van, hogy hasonló élethelyzetben vannak az emberek, de így konkrétan ezt valahogy így nem sikerült megszervezni még.
A szolgálat oltárán néha áldozatokat is kell hozni. Bár én azt tapasztalom, hogy az Úristen ezt mindig gazdagon megjutalmazza. Érzett ön valaha is ilyesmit, hogy áldozatot hozott a szolgálat érdekében?
Most pont egy ilyen élethelyzetben vagyunk. Azt gondoltuk, hogy amikor nőnek a gyerekeink, akkor más típusú feladatok lesznek velük, és hogy kicsit kisebb lesz a felelősség, mert hogy nem lesznek annyira ránk utalva. Amikor megszületik egy csecsemő, meg még amíg otthon van, tényleg minden szinten a szüleitől függ. Most viszont már azt látjuk, a középső lányunk az iskola elkészítőbe jár, a nagylányunk, 8,5 éves, második osztályos, hogy nagyon sok háttérmunkát kell nekik biztosítani ahhoz, hogy az iskolában teljesíteni tudjanak, és hogy ez azért a szülői oldalról is rengeteg energiát felemészt, illetve hogy nagyon nehéz sakkozni azon, hogy a gyerekek között, hogy osszuk be az energiákat, és ugye értelemszerűen Péter az, aki mindig mobilis. Én teljesen ki vagyok békülve a bibliai családmodellel, hogy az apa a család irányítója, a család feje, és az édesanyja az, aki az akkor meleget, az otthon biztonságát adja, de azért otthon sokszor érzi azt az ember, hogy tényleg háttérbe szorul a gyermekeivel együtt, és akkor úgymond a családi egységet kell feláldozni a szolgálat oltárán.
Nagyon szép egyenes életutat mutattál be a Krisztus ösvényén, a keskeny úton járva, de nagyon sokunknál előfordul, sőt, azt hiszem mindenkinél mondhatom, hogy lelki próbákat kapunk. Ezek lehetnek könnyebbek, és lehetnek nagyon nehezen elviselhetőek. Volt ilyen?
Volt. Ugye ha az ember újjászületett keresztjén is, tudatos hívő ember, akkor is megmarad a régi embere. Hát nekem is vannak olyan tulajdonságaim, amelyek nem segítik elő a szolgálatomat. Ilyen például, hogy én nem vagyok konfliktuskerülő, hanem belemegyek a konfliktusokba, és van olyan helyzet, amikor ez építő, de nagyon sokszor romboló, és akkor utána komoly lelki krízisekben vagyok, hogy vajon abban a helyzetben jó döntés volt-e felvállalni ezt a konfliktust, és utána neki menni dolgoknak, és végigvinni valamit, vagy pedig hátrébb kellett volna állni, és akkor azt mondani, hogy csinálja ezt más, vagy átadni a döntés lehetőségét másnak. Úgyhogy ebből a szempontból igen, elég gyakori velem, hogy ilyen krízisbe kerülök.
És amikor úgy érzi, hogy hátrébb kellett volna állni, akkor mit tesz?
A legutóbb ilyen alkalommal bocsánatot kértem az illetőtől, de már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy nem sikerült rendezni a dolgot. És ezt azért úgy sajnálom. Tehát, hogy, jó, ez így önmagában nem biztos, hogy jó megfogalmazás, hogy nem sikerült rendezni, mert persze valahogy rendeztük, csak hogy úgy érzem, hogy a megbocsátás után nem jött a feloldozás és a békesség. Tudom, hogy ez is kettőn áll, hogy ez így rossz.
Hát ha bevonjuk az Úristent, akkor hármunkon áll.
Akkor igen, akkor persze, csak hogy mégis a másik helyet nem dönthet az ember, meg a másik helyet nem szólalhat meg. De volt egy olyan helyzet is, ahol viszont nem bántam meg, hogy nem kerültem el a konfliktus, mert egy nagyon rossz következménye lett volna annak, hogyha engedek a másik félnek, egy konkrétan itt ilyen ige hirdetési lehetőségről van szó, amiben konfliktusba kerültem valakivel, hogy nem tartotta fontosnak azt, és hogy akkor azt úgy éreztem, hogy az Úristen abba beleállít abba a helyzetbe, és ez hetekig ment, és mindig úgy mentem a megbeszélésekről, hogy imádkoztam, és hogy higgadságot kértem meg, bölcsességet Istentől ehhez, és hogy annak ott lett eredménye. Igen, ez olyan nehéz, mert ugyanakkor érezzük, hogy az emberi kapcsolatok mennyire sérülékenyek, és az már nem biztos, hogy rövid időn belül ugyanolyan lesz, mint ahogy mi azt szeretnénk, hanem az Úristennek is időt kell hagyni ahhoz, hogy elvégezze a másik emberben a munkát, és hogy a gyógyulási folyamatok a másikban is kialakulhassanak, és bennünk is.
Hát keresztényként biztos, hogy nem kell minden konfliktust elkerülnünk, mert vannak valóban olyan helyzetek, amikor jobbító szándékkal próbálunk a helyzetbe belemenni. Ott tartottunk, hogy akkor a gyülekezetben megvan a saját feladata. 3 gyermek édesanyja, és akkor a gyerekeknél milyen feladatok hárulnak önre, hogyan alakul a családi munka megosztás?
Mivel Péter a parókus lelkész, én pedig részmunkaidőben vagyok alkalmazva a gyülekezetben, illetve iskolai hittanórákat tartok még. Így értelemszerűen én viszem a gyerekeket a hét legtöbb napján, és én megyek el értük az intézményekbe. Ugye 8 év után ez az első tanév, hogy nincsen otthon gyermekünk, tehát ezért ez egy nagy előrelépés, azt gondolom, meg a szolgálatot is tervezhetőbbé tudja tenni, és ez nagy dolog, és ezért hálás vagyok. Illetve ott vannak hátországnak a nagyszülők, amikor valami hirtelen betegség, vagy oldandó feladat van, akkor van kitől segítséget kérni. De alapvetően úgy van, hogyha van valami plusz szolgálat, akkor általában Pétert kérik föl, mert hogy mégiscsak ő a parókus, illetve ő a férfi, azért még ezt a 21. században mindig ki kell mondani, hogy mi mindig a férfiakat hívják előbb, és akkor én vagyok az, aki a gyerekek körüli összes feladatot ellátja. De nem érzem ezt rossznak. Akkor van időnként konfliktus, amikor már úgy érzem, hogy a Péter a férjem több feladatot vállal el, mint amit a család életünk biztonsága megengedne. Akkor azért le kell ülni beszélni, de azért nagyjából már úgy megbeszéltük egymással körülbelül fél évenként, mennyi az, ami elmenős, tehát, hogy több napos szolgálat, hogy akkor én is úgy előre lássam, akkor tudjak segítséget kérni, hogyha úgy van, tehát, hogy, és akkor azt a gyerekekkel is megbeszéljük.
Jó akarattal megoldható természetesen, igen, minden probléma. Kedves Melinda, hozott nekünk szentírás igét.
Igen, egy szíves igét hoztam, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ismerjük Jézus szavait. Ez a mondat a hegyi beszédben található a Máté szerinti evangéliumban. A lukácsi anyag is úgy őrzi meg, mint Jézus mondásainak fontos részét. És olyan érdekes az, hogy ez az anyagi javakkal való helyes bánásmód gondolatmenetét zárja le, talán nem is gondolnánk, hogyha nem olvasnánk utána. Valószínűleg azért van így, mert Jézus földi élete során azt is megtapasztalta, hogy az emberek könnyebben ragaszkodnak azonnali megelégedettséget kínáló dolgokhoz, mintsem terveznek hosszú távra, Isten ígéreteibe kapaszkodva. Azt is mondhatnánk, hogyha kicsit a jövőbe tekintve néznénk Jézus szavait, hogy ahol a kincsed van, az tölti be majd az életedet. Ugye fontos az nekünk, keresztény embereknek, hogy egybe lássuk, hogy mit jelent számunkra a szív a Szentírás alapján. Mert nem csak azt jelenti, amit a biológia órán már megtanultuk, hogy a fizikai élet kiinduló pontja, hanem hogy a lelki élet helyszíne, az érzelem, az értelem és az akarat, az erkölcsi élet középpontja, központja. Ezáltal, hogy amit beengedek az életembe, azt beengedem a szívembe, és ez nem pusztán emocionális döntés, hanem ott kell lenni az akaratomnak mögötte, hogy mennyire tudok emellett kitartani abba, amit beengedek az életembe. Illetve, hogyha beengedtem, és nem kellett volna mégsem beengednem, akkor el tudom engedni, és keresem az Isten akaratát ebben a kérdésben is. Olyan szép az, hogy ugye az Isten a saját képmására teremtett bennünket, és úgy felemelt a teremtett lények közül, és hogy a szívünkben ez is benne van, ezek a plusz dolgok, amiket itt az előbb elmondtam, hogy minden lehetőségünk megvan arra, hogy az ember éljen azzal a méltósággal, amit Istentől kapott, de ugyanakkor el is vesztheti, és ez olyan szomorú, hogy ha valaki nem kapaszkodik az Isten kegyelmébe, akkor bele tud ebbe keseredni, hogy ő nem alkalmas az Isten akaratának a teljesítésére. Másik ugye nagyon fontos, hogy mi az, amin csüng a szívem, mi az, ami betölti az életemet igazán, és mi az, ami nélkül viszont úgy érezzem, hogy elveszteni az életem az értelmét. És ilyenkor muszáj önvizsgálatot tartanunk, hogy ki a legfontosabb az életünkben, a házastársunk, a gyermekünk, a szüleink, vagy valamelyik rokonunk, barátunk, esetleg a munkánk, az anyagi biztonságunk, vagy az egészségünk, a hobbink, hiszen annyi minden szoríthatja ki Isten uralmát az életünkben. Talán azt hisszük abban a pillanatban, hogy akkor jól döntöttünk, de később látjuk azt, hogy az Isten mégiscsak hiányzik az életünkből, Jézus Krisztus jelenléte nem tapasztalható meg, mert más kiszorította. Amikor valamire azt mondjuk, hogy fontosabb, mint Isten vagy Jézus, akkor az azt is jelenti, hogy akkor már az lesz a döntéseimnek a mozgatórugója, nem pedig az Isten akarata. Azt gondolom, ha valaki tartósan elvonja a figyelmünket Istenről, akkor a szívünk már nem Jézus hatalma alatt van, és nem ő irányítja az életünket. Viszont, hogyha Isten ígéreteivel van tele a szívünk, ha az ő országát keressük, és tudatában vagyunk annak, hogy megtaláltuk, és ezt napról napra keressük, és megtapasztaljuk az életünkben, akkor hiteles élettel már másokat is hozzávezethetünk. És akkor az egészről majd Isten gondoskodik, mindannyiunk szíve benne legyen, és mindannyiunk szívében Isten legyen benne, és akkor előbb-utóbb megérezzük azt, hogy minden, amire valóban szükségünk van, azt úgyis Isten megadja, és hogy az az igazi jó, viszont csak tőle érkezhet egyedül, amire tényleg szükségünk van, és ami tényleg az örök életre vezet.
Melinda szíve hol van? Hol van a személyes kincse?
Én úgy hiszem, hogy a Szentírás szavaiba kapaszkodva van, és akkor utána jön a házastársam, és utána jönnek a gyermekeim, mert hogy tudatosan kell ezt is megélni, úgy hiszem, hogy azok az egységek, amelyeket fölépítünk az életünkben Isten kegyelméből, azok elkísérjenek minket életünk végéig, és nem szabad, hogy ezek a sorrendek felboruljanak, mert hogy ez a teremtettségi sorrendünk is.
Köszönöm szépen, kedves Melinda, a beszélgetést, és az Isten áldását kérem a hivatására, életére, családjára.
Köszönöm szépen.
Erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.
Grendorf Balog Melinda evangélikus lelkésszel Miklódi Márta beszélgetett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. A Mária Rádió két új munkatársat keres. Az egyik a terjesztői, a másik a szerkesztői munkakör. Mindkettőre a katolikus hitben elkötelezett, legalább gimnáziumi érettségivel rendelkező és aktív, önálló munkavégzésre képes személyeket keresünk. Kérem a kedves hallgatókat, hogyha ismernek olyat a környezetükben, aki ezekkel a feltételekkel szívesen lenne a munkatársunk, akkor értesítsék erről a lehetőségről. A terjesztői munkakör másképpen promóciós, közösségépítő tevékenységnek nevezhető. A Mária Rádió megjelenítése a feladat különféle programokon, eseményeken, fesztiválokon, plébániai alkalmakon, és itt kapcsolatépítés is a feladat, a Mária Rádió ismertségének, programjainak, kiadványainak a terjesztése. Ez a munkakör sok külső munkavégzéssel jár együtt, szükséges tehát, hogy az illető jogosítvánnyal is rendelkezzen, de munkaeszközöket, szolgálati autót ezekre a programokra mi biztosítunk. A másik tevékenység a szerkesztői munkakör, itt műsort, tartalmat kell szerkeszteni, elsősorban internetes felületekre, és éppen ezért jó, hogyha ez a leendő munkatársunk rendelkezik videókészítési vagy filmes és internetes ismeretekkel. Ennek a munkakörnek a munkavégzési helye a budapesti szerkesztőség, munkaeszközöket szintén mi biztosítunk. Aki szeretne jelentkezni, a terjesztés@mariaradio.hu e-mail címre küldje fényképes önéletrajzát és motivációs levelét. Mindenkinek köszönöm a figyelmet és a segítséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!